Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Azt hiszem, nincs olyan ember, akit meg ne indított volna a vasárnapi lengyel gyász. A kis nemzetek tragédiái, a mai kor minden visszássága, és egy egész ország mély meghajlása volt a gondolataimban. Egy olyan református közéleti emberrel beszélgettem, akinek egyik szülője magyar, a másik lengyel, arról, hogy ő miként élt át a lengyel gyászt. Szesztai Ádámot hallják.
Nekünk, akik pláne két ilyen egymáshoz a történelem által ennyire hozzá kötött nemzethez tartozunk, nekünk csak egy hazát adott a végzetünk, legfeljebb az két államiságban testesül meg.
És ez hogy működik nálad? Lengyelül gondolom otthon beszéltetek.
Az az igazság, hogy én nyelvileg elég rosszul állok. A nagymamámmal együtt laktunk, aki nem tudott lengyelül. Ezért csak a magyar volt mindig is a kommunikációs eszköz. Természetesen édesanyám igyekezett valamennyi lengyel nyelvtudásra ránevelni, de igazán, amikor én elhatároztam, hogy lengyel szakra megyek az egyetemen, akkor kezdett valamennyire feljönni a lengyel nyelvtudásom.
És így a rokonság, vagy mennyire volt két kultúra otthon?
Egy kultúra volt, amely lengyel is, meg magyar is. Nincs igazán a kettő között határ. Persze ez könnyű egy olyan embernek, aki két olyan nemzethez kötődik, amely ennyire összefügg.
Akkor beszéltünk édesapáddal, amikor éppen a pápa meghalt. Tehát, hogy nem csak az, hogy lengyel-magyar házasság volt, hanem egy ökumenikus házasság is volt, és ezt ők valahogy meg tudták oldani mégis.
Így van, én azt szoktam mondani, hogy én a reformátusságomat II. János Pálnak, pontosabban akkor még Karol Vojtovának köszönhetem, hiszen amikor szüleim összeházasodtak, még a reverzális hivatalosan is, nem csak a gyakorlatban a házasság feltételei közé tartozott, és ez alól éppen ő mentesítette a szüleimet. Talán még nem is beszélgetett édesapámmal, csak ránézett, és azt mondta, hogy az ő szemeiből látja sugározni, hogy az ő gyermekei is keresztények lesznek, és ő neki az a lényeg, hogy keresztények legyenek a gyermekek, és hogy ezt melyik konfesszió jegyében teszik. Ez talán azt nem mondta, hogy mindegy, de a lényeg volt az, amit ő el szeretett volna érni. Azt hiszem, hogy nagyon sokat elmond a katolicizmus lényegéről, amit édesapámnak akkor Karol Vojtova mondott. Számomra legalábbis nagyon sokat jelent. És emiatt úgy, ahogy azt mondom, hogy a két kultúra egy számomra, én azt is mondom, hogy a két felekezet is egy, sőt, tehát igazándiból csak egy egyház létét érzem én a világban, tehát mindenki, aki Krisztusban testvér, az testvér.
Gondolom, hogy akkor ezzel az identitással nagyon-nagyon szörnyű élmény volt, ami most történt.
Így van. Nem kell a magyaroknak mondanom, hogy hogyan kell beleérezni, hiszen a magyar társadalom hihetetlenül nagy együttérzésről, őszinte és szívből jövő együttérzésről tett tanúságot most is.
Főleg az, hogy a katyéni megemlékezésre mennek, és gyakorlatilag ugyanaz még egyszer megtörténik, nyilván nem pont ugyanaz.
Így van.
Sokan mondják, hogy nem véletlen, vagy nem tudom, szóval bennem is nagyon sok ilyen kérdés fölmerült.
Hát ez egy érdekes teológiai kérdés, hogy vannak-e véletlenek. Én inkább arra szeretnék utalni, talán sokan vannak a rádió hallgatók között is, akik valamennyit végignéztek a temetési szertartásból. Egészen megrendítő volt számomra az az emelkedettség, amellyel a lengyel társadalom ezt a hihetetlen méretű megpróbáltatást végigélte. Talán az is benne van ebben, hogy Lengyelországot történelmének egy nagyon jó szakaszában érte, egy nagyon optimista, sikeres, ha szabad így fogalmazni, szakaszában érte. Mai magyar fejjel szinte lehetetlen elképzelni, hogy mit jelent egy emelkedő nemzetnek lenni. Remélem azért, hogy lesz olyan időszak, amikor el tudjuk képzelni ilyen tragédiák nélkül is. Lengyelország történelmének az egyik csúcspontján van.
Miben tudnánk ezt megragadni?
A leginkább földhöz ragadt gazdasági növekedési adatoktól az Európai Unión belül betöltött pozíciókig. Egyre inkább kerekedik felül a magyar politikai életben is az, hogy egyfajta mintának tekintsük Lengyelországot. Kicsit az az érzésem a lengyel társadalom reagálását követve, hogy ez nemhogy nem akasztja meg ezt a egyre öntudatosabbá, egyre inkább a problémáit megoldani képessé váló nemzetet, hanem még azoknak is segít fölébe emelkedni. Nagyon sok különböző nézetű ember utazott azon a repülőgépen, miközben életükben és cselekvésükben sokszor ugye megosztották, hogy a demokráciában ez lenni szokott a nemzetet, a halálukban egyesítik a nemzetet.
Például egy evangélikus lelkész is volt a gépen, protestáns tábori lelkész.
Lengyelországban kevesen tudnak róla, egy elég erős, 100 000 főnél többet számláló evangélikus közösség működik, különösen az ország déli részében, de vannak kisebb szigetek északon is. Elvesztették a tábori lelkészeiket, elvesztették a hadseregük vezetőit, államelnökükkel együtt a parlament alelnökét.
Neked a hited az nem ösztökél arra, hogy valamilyen magyarázatot adjál?
Én inkább arra hajlok, hogy nagyon sok minden, ami történik, az Isten akarata ellenében történik a világon. Tehát én biztos, hogy abban kell keresni az ő akaratát, ami megtörténik, viszont az is biztos, hogy az ő gondviselő szeretetében minden belefér. Nem biztos, hogy csak a lengyelekről kell beszélni ennek a tragédiának a kapcsán, tehát valamilyen módon talán keveseknek az öntudatában van benne az, hogy mi közép-európaiak vagyunk, de valamilyen módon minket is ért és közvetlenül érint. Sorsunkat közvetlenül befolyásolja az, ami történt. Tehát nem csak Lengyelország kapcsán kell föltenni azt a kérdést, hogy mit kell kiolvastunk ebből arról, hogy az Úristen kezében van nem csak a személyes sorsunk. Azt hiszem, ez a magyar kereszténységnek egy gyengéje. Mindig a személyes sorsunkat tudjuk igazán Isten kezében, hanem a nemzetünk sorsát, a közösségeink sorsát is az ő kezében tudjuk. Tehát pillanat alatt egy repülőgép leesése, egy természeti katasztrófa hogyan tud gyökeresen beavatkozni a történelembe. Nem úgy tenném fel a kérdést, hogy mit fejez ez ki Isten akaratáról, hanem azt az üzenetet mindenképpen hordozza, hogy az imádságainkban a saját népünk sorsát, Lengyelország sorsát, mint baráti nemzet sorsát, környező népek életét, gondolkodását, akikkel sokszor nagyon nehezen értjük meg egymást, hogy ezek az imádságainknak témái legyenek.
A történelmi sebek gyógyításában is nagyon nagy szerepe van ezeknek az imádságoknak.
Nyilván ez egy nehéz kérdés, hogy az orosz-lengyel kapcsolatokat hogyan befolyásolja ez az esemény, ez a tragédia. Felkiáltóják abból a szempontból is, hogy ezt a kérdést valamilyen módon erkölcsi kényszer mindkét oldal számára lezárni. Nem az idő gyógyítja be a sebeket, vagy nagyon mély közös reflexióra van szükség. Nagyon fontos a begyógyítatlan sebeknek úgy igazán őszintén a mélyére nézni. És talán nem csak emberi eszközökkel lehet ezeket begyógyítani. A számunkra érzelmileg is fontos szomszédsági kapcsolatok sorsa sem csak a mi kezünkben van. Mi rengeteget gyötörjük magunkat, úgy, ahogy a lengyelek is egyébként, hogy vajon mit rontottunk el, vajon mit nem csinálunk úgy, ahogy kéne. Ha elmondjuk a bajunkat, akkor azt érezzük bajnak, ha nem mondjuk el, akkor azt. A magyar kereszténységnek, bármennyire is kisebbség vagyunk kereszténységként a magyarságon belül, nekünk ezt nagyon-nagyon mélyen kell tudatosítanunk, mert mi vagyunk az a kisebbség, aki megoldás forrásához tudjuk az utat, vagy hisszük. Merjünk már egyszer az Úristenhez fordulni. Vannak, akik mernek, tehát volt itt olyan esemény, amikor összejöttek magyar és szlovák hívek politikai találkozók során közösen könyörögni az Úristenhez a megoldásért, de azt hiszem nagyon fontos, hogy ne csak ilyen látványos eseményekként, hanem mi magyar keresztények a megoldatlan problémák sorsát oda vigyük Isten elé, és kérjünk tőle bölcs megoldást. Egyrészt az, hogy mi bölcsen viselkedjünk, másrészt az, hogy a szomszédaink bölcsen viselkedjenek. Adjon nekünk az Úristen olyan vezetőket mindkét oldalon.
Lengyelországban egyébként tényleg az embereknek a tömegeit indította meg ezt, szóval hitükben, meg értelmükben, érzelmükben.
Természetes. Attól félek, hogyha nálunk egy ilyen esemény lenne, az a letargiába kergetné a magyarságot. Már megint valami nem sikerült, megint képtelenek vagyunk valamit feldolgozni ebben az irányban, vinne egy ilyen esemény. Nagyon fontos lenne azt a lelki alkatot itt is magunkével tenni, hogy még a tragédia is fölemel. Az egész temetés hangulata fölött, hogy ez a mégis, tehát mintha lenne egy mondat, és abban szerepelne az, hogy mégis. Ez a mégis, ez egy nagyon fontos szó. Sokszor jött eszembe a történelmi helyzetekről az a pillanat, amikor egy borús időben felszáll egy repülőgép, és egyszer csak kiemelkedik. Valószínűleg ugyanezt az élményt egyébként megérték ennek a repülőgépnek az utasa, és kiemelkedik a felhők fölé, és ott a ragyogó kék ég. Tehát ilyen a történelmünk is. Azt, amit itt borús, szomorú és néha reménytelen időnek látunk, afölött ott a kék ég. Ez a mégis.
A lengyel nép maga is átélte a határok állandó tologatását, a nagyhatalmak packázását, ez a magyar sors is. Következő beszámolunk ebbe a témába vezet minket. Vajdaságban megrendezték az első ökumenikus háló találkozót. A Budapest-Svábhegyi gyülekezet gondnoka Konkoly Elemér beszél erről a találkozóról. De előtte Sőn Györgyöt hallhatják, az egyik szervezőt, a katolikus hálómozgalom részéről.
Megdöbbentő volt egy néninek a vallomása, aki egyébként egy vegyes faluból származik, ahol bolgár katolikusok és bukovinai székely katolikusok élnek egymás mellett. Mise egyik része bolgár nyelvű, utána a másik része magyar nyelvű, egy hétre rá meg pont fordítva van. És ez, amióta ez kialakult, azóta megnyugodott a falu. A Klári néni, ő szlovák, a férje pedig katolikus bolgár. Gyönyörűen beszélt a néni magyarul, végig magyarul beszélt. Férje még a 40-es években magyar gimnáziumba járt Nagybecskereken. És az egésznek a végén azt a vallomást tette, hogy az ő férje szerint a Jóisten csak is magyar lehet. És ezt a mondatot, hogy a Jóisten magyar, ezt bolgárul mondja a férje. És ezt a mondatot a néni bolgárul mondta el, sajnos most nem tudnám idézni. Ez nagyon-nagyon megerősítő volt ez a vallomás. Valahogy itt Budapesten vagy Magyarországon tudatában kell lennünk annak a felelősségnek, hogy ott még van egy olyan világ, amiről talán mi már lemondtunk, de ott az emberek a lelkükben még nem.
Ezt sokan nem tudják, hogy délvidéken egy nemzedék alatt valóban történik egy nyelvváltás. Tehát egyik határon túli területen sincs ilyen gyors nyelvváltás, mint ott.
Igen, a vészharangokat folyamatosan kongatják, azt hiszem mindenhol. Minden olyan helyen, ahol szórványban él a magyarság. Sajnos, talán máshol is, de délvidéken a szórvány és a tömb közötti szakadék egyre jobban mélyül. Ezeket a kapcsolatokat kellene valahogy megerősíteni. Onnan mégis közelebb vannak az emberek, de mindennek előtt nem csak a személyi kapcsolatokat kell erősíteni, mert a háló egy csöpp a tengerben. Mindennek előtt az oktatás rendkívül fontos. Véleményem szerint.
Ez a Torontálvásárhelyen megrendezett ökumenikus hálótalálkozó, amin most legutóbb részt vettünk, ez volt az első ilyen jellegű rendezvény. Ugye az ökumené jegyében, hiszen a háló egy katolikus mozgalom, főként katolikus hívek voltak, közel 30 községből a délvidékről, és ezen kívül még voltak reformátusok is. Dacára, hogy Torontálvásárhely, amelyik helyet adott ennek a rendezvénynek, szinte teljesen református község, van katolikus gyülekezet, de csak néhány családot tagja. Ugyanis Torontálvásárhely lakosságát azt a Hódmezővásárhely, Makó, Szeged-Csongrád környékről telepítették az 1700-as években. Azelőtt ez a terület ez katonai felvonulási terület volt, és nagyon érdekes falu struktúra van, mert teljesen négyzethálós. Katonai hadmérnökök tervezték meg az utcaszerkezetet, és olyan is a falu, minden egyes háza, utcája teljesen azonos. El is lehet benne tévedni emiatt, mert tök egyforma. És minden 90 fokos. Nagyon érdekes, mert nem az alföldi falu szerkezetet mutatja. Hát úgy volt, hogy első nap megérkeztek az emberek kora reggel, mindenkit fölékesítettek egy kis táblával, rajta volt a keresztneve, meg hogy melyik községet képviseli. Két nagyon sűrű előadásba beleestek a tömegek. Az egyik felvetett egy nagyon furcsa kérdést, hogy mi az, hogy valaki keresztjén és magyar. Nyugat-európaiak azok olyan furcsával nézik, hogy a templomaink azok zászlókkal vannak égesítve, és bizony abban a nemzeti lobogó is helyet kap, pláne úgy, hogy ez mindez nem Magyarországon van, hanem valahol szerte a világban, Magyarország körül. Hogy egy bizonyos nyelven imádkozom, akihez hozzáfordulok, ahhoz nem tudok más nyelven szólni, mint az anyanyelvem, ezt úgy eléggé a helyére rakta. A másik, a lazarista szerzetes előadása inkább a vatikáni zsinatra hivatkozott. Az ökumené jegyében a különböző vallási felekezeteknek közeledniük kell egymáshoz, mivel a különbség nem igazán abban érhető tetten, hogy milyen módon imádják az Istent, hanem sokkal inkább az Isten szeretetben. Ebben a gyülekezetben, ebben a községben minden reggel 7:30-kor áhítatot tartanak, egy rövid félórás összejövetelt, úgyhogy úgy mennek el dolgozni minden nap, hogy előtte ezen a lelki gyakorlaton részt vesznek.
És most ezen a találkozón mi volt a legnagyobb élmény?
Az, hogy olyan emberek láthatták egymást, vagy ismerkedhettek meg egymással, akik szét vannak szórva apró falvakba, szerte a délvidéken, és most egy helyre összegyűlt rengeteg ember, egy-egy községből 2-3, tehát hogy jé, ott is, meg itt is, meg maguknál is, szóval olyan nagyon érdekes volt.
Hogy jött az ötlet, hogy Torontálvásárhelyen legyen ez a találkozó?
A hálómozgalom ugye találkozókat szervez szerte a Kárpát-medencében, és a délvidéken is már körülbelül 15 éve működik. Nagyon sok helységben sorra került, megszületett az az ötlet, hogy Torontálvásárhelyen rendezzék. Ezért számomra teljesen evidens volt az, hogy erre a találkozóra meg kell hívni a budapestieket, a svábhegyieket, hiszen ők testvérgyülekezet. Nagyon-nagyon örültem, amikor a jó barátom Elemér kapva kapott az alkalmon, és így le tudtunk menni Budapestről. Két autóval mentünk le, egy úgynevezett katolikus autóval, ahol az előadó ment, és még néhány barátunk, és a református kocsiban pedig a svábhegyi gyülekezet tagjai, sőt, még egy lelkészt is vittünk magunkkal. És ebben a konstrukcióban én a református autóval utaztam.
És mi volt a nagy élmény Torontálvásárhelyen?
Azt lehet mondani, hogy az helyzet az nagyon szomorú. Mert szinte egy emberültő alatt vészel a magyar nyelv és a magyar öntudat. És ahogy a magyar nyelv még nem vészel, ott már a magyar lélek kivesző félben van. De ezek az idősebb emberek, akik ott voltak, ezek a lelkükben még egy olyan világot őriznek, amely majdhogy nem azt lehet mondani egy magyar világ.
Vallomásszerűen árad ki belőlük a kapcsolatuk a Jóistennel, különböző emberek, hogy mi mindeneken mentek keresztül, és hogy mindedig megsegítette őket az Úr. Feltétlen látszott, hogy ezek teljes életű emberek. Semmelyikük nem volt olyan, aki úgy fél lábbal állt volna a világban. Mindenki abszolút tudta a helyét.
Mi a hálóban, mi Szentmisével szoktuk befejezni a találkozót. Hát itt ez elmaradt, ehelyett volt egy közös istentisztelet. Ez a református templomba volt Torontálvásárhelyen. 6 református pap volt jelen, és 4 római katolikus pap. Egy ilyen alkalomkor, amikor összegyűlünk az Úr Jézus nevében, igazán szép koronát adott az egész találkozóra, hogy ott együtt imádkozhattunk, a közös imáinkat, végén a nemzeti himnuszunkkal zártuk. Ennek a fajta együttlétnek a csiráját és magvát azt hiszem, hogy sikerült a lelkészekbe is elültetni. Talán hasonló találkozókat ők is szervezzenek.
Károlyi Gáspár Református Egyetem egy 2 hetes kurzust szervezett a Tempus és az Erasmus irodával, holland, spanyol és portugál, illetve magyar diákok részvételével. A téma nemzetek, birodalmak és egyház volt. A külföldi diákok arról beszélnek, hogyan látják Magyarországot és saját hazájukat.
Azt hittem, hogy Magyarország a nyugati államok számára egy elfeledett ország. De most rádöbbentem, itt emberek élnek, akik sokáig szenvedtek. Ez érdekes számomra, mert ez részben a mi történelmünk is, különösen a demokrácia szempontjából. 2 külön ország vagyunk, de mind a kettőnknek olyan történelme van, amiből sokat tanulhatunk, sok dolgot megoszthatunk egymással. Ezt nem tudtam, mielőtt idejöttem.
Hollandiában nem tanultunk sokat a magyar történelemről, csak egy kicsit a Habsburg monarchiáról. Úgyhogy érdekes volt róla megtudni valamit. A portugál és spanyol történelemmel is foglalkoztunk, amiről már többet tudok, mint némely magyar tanuló, vagy akár mint a hollandok.
A vár különösen tetszett, mert mikor odamentünk, esett a hó. Portugália északi részén vannak hegyek, amik be vannak havazva, de soha nem láttam még havat hullani az égből. Elmondhatom, hogy az első alkalom az életemben, amikor havat láttam, Budapesten volt. Ez nagyon egyszerűnek tűnik, de ez olyas valami, amit mindig is látni akartam. Tudom, hogy nem túl gyakori, hogy márciusban havazik, úgyhogy úgy érzem, ezt külön nekem szánták.
Az egyik legfurcsább dolog az volt számomra, hogy milyen büszkék a magyarok. Én is szeretném olyan büszkének érezni magam a spanyol történelemre, mint a magyarok a sajátjukéra.
Hollandiában sok lengyel vendégmunkás van, akik olcsón dolgoznak. Sok holland úgy gondolkozik, hogy a lengyelek ellopják előlük a munkát, és elfoglalják Hollandiát, de szerintem ez butaság. Ők is európaiak, és egész Európában utazhatnak. Érdekes volt meglátogatni egy országot, ami 20 évvel ezelőttig diktatúra alatt volt. Nem igazán láttunk, vagy értettünk belőle semmit mostanáig, vagy hogy hogyan befolyásolt ez az embereket akár a mai napig. Érdekes, vagy inkább fura volt látni, hogy az emberek itt zárkózottabbak az utcán. Hollandiában, ha rámosolyogsz valakire, az visszamosolyog. Itt az emberek, hát lefelé éppen nem néznek, de nem mosolyognak vissza. Ez talán az előző rezsim öröksége. Ha ilyen embereket látsz, akik sokat szenvedtek, sokkal megértőbb tudsz lenni velük, az emberekkel, akiket valójában alig ismersz. Ahogy Maxima hercegnő mondta, nem létezik vérbeli holland ember vagy igazi holland identitás. Nem igazán van olyan, amire büszkék vagyunk, mert a legnagyobb hőseink tulajdonképpen kalózok, 17. századi bűnözők. A II. Világháború még mindig téma nálunk. Az egyetlen igazi nemzeti ünnep, amit megtartunk, a királynő napját kivéve, május 5-e, a felszabadítás napja, és május 4-e, amikor a háború alatt meghalt emberekre emlékezünk. Ez nagyon különbözik Magyarországtól, ahol az emberek 1848-at ünneplik, és nagyon büszkék rá. Jó volt látni a zászlókat és a trikolort a kabáton.
Hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
Van-e egy hely a te asztalodnál? Elnevezéssel tartanak börtönmissziós világ imahetet. A református börtönmisszió munkatársai kérik a gyülekezeteket, hogy a közösségi alkalmaikon imádkozzanak az elítéltekért, családjaikért, az áldozatokért és a börtönmisszióért. A református drogmisszió induló rádió műsorához önkéntes műsorvezetőket és telefonlelki gondozókat keres. A jelentkezésről a műsor után egy órán keresztül szerkesztőségünk telefonszámán érdeklődhetnek. Holnap kezdődik és vasárnapig tart a 17. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Millenárison. A Calvin kiadó és a Magyar Biblia Társulat a Jövőházában a 22-es standnál várja az érdeklődőket. Zenés istentisztelet keretében koncertezik a Diezis zenekar április 28-án este 7 órától Budapesten a Magyar Tudósok körútja 3 szám alatt. Sepsi Károly ad orgona hangversenyt az épülő újszegedi református templom javára április 25-én, este 6 órától Szegeden, a Honvéd téri református templomban. Remény és bizalom Haitin és a Kárpát-medencében címmel számol be Pál Sándor, a református szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke és munkatársai a szeretetszolgálat tevékenységéről, április 27-én, este 6 órától Budafokon, a Demién István utca 2-es szám alatt.
Hallgassuk meg Isten szavát, Jakab apostol levele 2. fejezetéből. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Tegnap egyfajta látomásban volt részem. Nem régóta látogatok valakit a börtönben, kicsit egy egyéni pasztorációt végzek. A látogatás előtt szépen odaadtam a szabályok szerint az iratokat, mindent kibogaráztam az asztalra. Átvizsgáltak egy ilyen sípoló szerkezettel, olyan zsebeket is felfedeztek a kabátomon, amikről nem is tudtam. Majd hazamentem, és telefonon megbeszéltem még egy riportot, de kiderült, hogy az illetővel az országházban kell találkoznunk. Elmentem a Kossuth térre. Parkolás, beléptetés, szépen kitettem az irataimat, zsebeket átbugarászni, sípoló szerkezet világít, és már benn is vagyok. De hol is? Ez nem börtön. Ki és kit szár ki és honnan? Merült fenn bennem óhatatlanul, a véletlen egybeesés miatt a kérdés. A két kép azonossága döbbenetes volt. Milyen világban is élünk? Egy olyanban, ahol a demokrácia nagy eszménye mellett a valós szabadság nem az igazi kérdés már. Börtönöket gyártunk magunk köré. Félni kell mindenkitől, ezért önként mondunk le szabadságunkról. önként rácsozzuk körbe házainkat, riasztó berendezések garmadát szereljük föl, mert cudar a világ, és szeretnénk túlélni és megmaradni. Ez fontosabb a szabadságnál. Én is, mindannyian ebben a folyamatban élünk. Vannak azonban dolgok, amik nem működnek, egyszerűen nem képesek létrejönni szabadság nélkül. Ilyen például a szerelem. Ha nincs benne szabadság, akkor elvegetálhat egymás mellett két ember, de nem jöhet létre valódi szerelem. Éppen a szerelem képe mutatja meg, mi is a valódi szabadság. Nem szabad az az ember, aki a másikkal szabadságáért harcot vív. Én vagyok az, akinek több tér, több idő kell, és közben összes energiám elmegy erre a küzdelemre, és nincs időm valóban élni. Nem szabad az az ember, akinek több jut, hiszen ezt a többet egyfolytában hasonlítgatja, vizsgálja, félti, és minden energiája arra megy el, hogy ezzel a többel foglalatoskodjon, és nem tud igazán élni. Nem szabad az az ember, aki hatalmat szerez és dönt mások feje fölött, mert féltenie kell magát, megsértődik, és kicsinyes csatákba kell belekerülnie. Akkor ki a szabad ember? Csak egyetlen egy útja van a szabadságnak, és ezt éppen az evangéliumokból tudjuk meg. Az szabad, aki önmagát odaadja. Csak az önmagunk odaadása lehet életünk egyetlen szabad tette. Ezért jó példa a szerelem, mert abban éppen az a jó és szép, hogy odaadhatom magam a páromnak. Nem kicsinyeskedek, nem harcolok, hanem futok érte, szeretem őt, ő az enyém, én a tied. Ez a szabadság törvénye. Az a törvényszerűség, hogy egyetlen szabad tettünk lehet, önmagunk odaadása. Nincs más út. Ha úgy tetszik, ez az út, az önmegtagadás útja. Annyival leszek több, amennyit leteszek magamból. Annyit érek, amit nem sajnálok önmagamból. Az embernek az önmegtagadásról mindenféle sanyargató eszközök juthatnak az eszébe. Emberek, akik magukat csapdosták csalánnal, és mindenféle irtóztató öngyötrést hajtottak végre. Ez egy nagyon rossz és helytelen út. Az önmegtagadás a szabadság törvénye. A régiek ezt egy képpel magyarázták. Kétféle tűz van. Az egyik az emésztő tűz, a felbőszült hatalom tüze. Erre sokszor mondták, Isten az, aki emésztő tűz. Van azonban egy másik tűz is, amely az elsőnél nagyobb és hatalmasabb. Ez az önmegtagadás tüze, az áldozat tüze. Az első tűz csupán meleget ad, a második világít is. Isten minden tette arról szól, hogy ő önmagát adta. Vállalta a szabadság törvényét, megosztotta önmagát először is a teremtésben, majd különösen is abban, ahogyan elküldte fiát közénk. Az emésztő tűzből mindenképp világító és önfeláldozó tűz lett. Mai világunkban, amelyben kívül-belül börtönök vannak, gondoljunk a szabadság tökéletes törvényére, amely ma is törvény. Annyik vagyunk, amit magunkból oda tudunk adni. Így szóljunk, és így cselekedjünk. Ámen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as telefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Amonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Elérhetnek bennünket a világhálón, címünk tebennedbiztunk.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják a 201-00-11-es budapesti számot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.